Érdekel még bárkit is az AI feladatok megoldása? Most ez igen vagy, tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy nem. És azt mondja, hogy igen. Hát ez, na jó, akkor gyorsan oldjuk meg az első csak, a többit meg ugye akkor ki tudják találni. Ugye írjon CPU, meg fragment, meg pixelárnyaló programot a Mandelbot halmazhoz. Na nézzük a CPU-t, úgyhogy egyébként ide van írva, hogy a WoW VBO már le van generálva és aktív bindolva van. Ugye egy téglalapot kell kirajzolni, és abban a téglalapban érvényes komplex számsík pontjairól kell eldönteni, hogy az része a Mandelbot halmaznak vagy sem. Hát ugye akkor a CPU-n létre kell hozni a geometriát. Hát most ez, azzal ne foglalkozunk, hogy ez a gonosz kicseréli persze nagybetűvel, amikor én kicsit írtam. Ugye akkor vegyünk fel egy téglalapot, rajta múlik, hogy milyen koordinátarendszerbe, ugye a célszerű rögtön normalizált eszközkoordinátarendszerbe fölvenni, mert ugye oda úgy is át kell vinni, tehát ugye a teljes viewport normalizált eszközkoordinátorrendszerbe, vagy másodról a teljes kamera normalizált eszközkoordinátorrendszerbe, -1, -1, -1, -1, -1, aztán a negyedik pedig -1, -1. Ugye ezt át kell nyalni a GPU-ra, hány byte-ból áll ez összesen, hát vagy összeszorzom a csúcspontok számát 4-jel, vagy pedig azt mondom, hogy size of V, és ugye át kell adni azt a pointert, amiben ezek a csúcspontok vannak, hát ezt V-nek neveztem el. Ugye a vertex entry pointerben közölni kell a GPU-val, hogy hogy kell ezt az egészet interpretálni, tehát egy csúcsponthoz hány float tartozik 2. És amikor felrajzolja, akkor honnan indítsa el, melyik az első csúcspont, amit kirajzol, és hányat rajzoljon ki, hát az elejétől a végéig, tehát a nullától rajzoljon ki 4-et. Jó, ennyi a CPU program. Ugye a csúcspont árnyaló, akkor megkapja ezt a 4 pontot, át kell neki vinni normalizált eszközkoordinátorrendszerbe. Hát már abban van, csak hát ugye VEC2, a GL position pedig VEC4-et vár, tehát akkor ki kell terjeszteni, úgyhogy a Z az 0, a negyedik homogén koordináta pedig 1. Na most persze ugye a komplex számsíkon van ez az egész feladat, tehát azt is meg kéne mondani, hogy akkor a sarokpontokhoz milyen komplex szám tartozik. Hoppát, van már egy pont tulajdonság, tehát még ezt nem is kell fölvenni, hanem ezt a D-t használhatom. Ugye úgy szólt a feladat, hogy -2, -2i, meg +2, +2i sarokpontokkal definiált. Ugye a normalizált eszközkoordinátorrendszerben -1, -1, 1 jön, hát akkor ezt meg kell szorozni 2-vel. Tehát a D az a C vertex szer 2. Ugye ezt hardware rasterizálja, jön a D-ben, akkor most a pixelhez tartozó komplex szám tulajdonképpen, és akkor erről a komplex számról kell eldönteni, hogy ez része a Mandelbrot halmaznak. Ugye úgy döntjük el, hogy az E négyzet plusz C-t, de most ugye az a C, ez D névre hallgat, tehát az E négyzet plusz D-t iteráljuk D-től elindulva, tehát akkor legyen az E a VEC2 D-re inicializálva, és a Z négyzet plusz D-t iteráljuk, és megnézzük, hogy elmegy-e a végtelenbe, hogy a végtelenben menést ki lehet cserélni azzal, hogy eltávolodott-e legalább 2-re az origótól. Tehát iterálás, hát nyilván nem végtelen, sokat fogok iterálni, hanem mondjuk 100-at, mindegy. Ugye a Z az Z négyzet plusz D, de komplex aritmetika szerint, tehát ugye a valós résznek a négyzete z.x/z.x, mínusz a képzetes résznek a négyzete z.y, és a négyzetre emelés után a képzetes rész az 2x/z.y lesz. És akkor ehhez még hozzá kell adni a d-t. Jó, hát menet közben is nézhetném, hogy kilépek-e, most nem nézzük, tehát egyszerűen azt vizsgáljuk, hogy a kettes körből kiléptem-e. Dot, z, nagyobb, mint 4, mert ugye ez a távolság nézetét adja. Ha nagyobb, mint 4, akkor nem része, tehát vec 4, 1, 1, 1, 1, kis vec 4 persze, különben pedig fekete. Jó, ennyi. Írja föl ezt az N1-2 normál vektorú P3-4 helyvektorú egyenest. Hát ugye az egyenes egyenlete N-szer R mínusz R 0 egyenlő 0. Ebből, hogyha koordinátánként fölírjuk, NX-szer X dékát koordinátákban, NY-szor Y mínusz N-szer R 0 egyenlő 0. Tehát akkor rögtön föl is írhatom, az DK-t koordinátákban először nem ez kéri a feladat, de hát ez egy jó kiindulási pont. X meg 2 Y, és akkor abból a skalár szorzat egyszerre 3 meg 2 4 az 11, mínusz 11 egyenlő 0. Ez volt az egyik. A másik pedig ott az N az 2, 4, a P meg 5, 6, tehát az 2x meg 4y, és akkor a skalár szózat az 2x5 meg 6x4 az 34, ha nem csalódok, egyenlő 0. Na de nekem homogén koordinátákba kell, tehát xh, yh, h, xh, yh, h. Jó? Hát az x helyére behelyettesítettünk xh per h-t, y helyére yh per h-t, és h-val átszoroztam mind a kettőt. Na akkor itt van, amit kér, a két egyenes egyenlete homogén koordinátákkal, határozzuk meg a meccéspontot. Hát a meccéspont ennek az egyenletrendszernek a megoldása. Vonjuk ki a elsőnek a kétszeresét a másodikból. Ugye látszik, hogy ez éppen, hogy a kétszer megszorozom ugyanaz, mint a másik oldal, tehát ez szépen kiesik. Ugye 34-ből 2x11 az 12, 12-szer h egyenlő 0, tehát ebből az jön ki, hogy h egyenlő 0. Ha h egyenlő 0, akkor ugye végtelen sok megoldása lesz nyilván, hogyha az x, az y legyen mondjuk lambda, akkor milyennek kell lenni az x-nek, hogy 0 legyen az eredmény, hát mínusz 2 lambda, tehát a megoldás, mint homogén egyenlet megoldás, mínusz 2 lambda, lambda 0, vagy akár úgy is lehet írni, hogy mínusz 2, 1, 0-szor lambda, ahol lambda akármilyen értéket fölvehet, mármint a háromszög, amit a egyenletrendszer megoldása szempontjából. Ez persze nem jelenti azt, hogy végtelen sok meccéspont volna, mert homogén koordinátákról van szó, ez ugyanazt jelenti. Tehát a megoldás ez. 30 pont. Idáig. Mi a transformáció pivó pontja? Hát, ha alkalmazzuk a transformációt, visszakapjuk önmagát. Mi az, hogy Clifford algebra? Komplex szám általánosítása, ugyanazok a műveletek érvényben maradnak, csak az innézetnél nem kötjük ki, hogy az mínusz egy legyen, hanem lehet az más is, tehát például nulla, amit deriválásra használtunk. Na jó, most már gondolom teljes mértékben tényleg unják a házi feladatot, de hát a többi is körülbelül így megoldható. Nem a házi feladatokat, hanem az éjjárt. Na, mi meg itt hagytuk abba, ugye fraktálok, az inverse feladat, tehát a modellezés. Ugye idáig körbejártuk azt a témát, hogyha van egy függvényünk, egy F függvényünk, akkor hogyan lehet annak az attraktorát szépen fölrajzolni. Ugye az attraktor arról ismerszik meg, hogy ez H halmaz az attraktor, kielégíti a H egyenlő FH egyenletet. Azaz, hogyha az attraktoron vagyok, és alkalmazom az F függvényt egy pontra, akkor az attraktoron belüli pontot kell, hogy előállítsak. Ugye az, hogy ezt gyakorlatban használjuk, az inverzre, a modellezési részre is szükség van, amikor is ugye nem a függvényt kapom kézbe, és abból kell legyártani az alakzatot, az attraktort, hanem elképzelek magam előtt egy alakzatot, és akkor megmondom, hogy melyik az a függvény, amelynek a iterálásával ugye ez az attraktor előállítható. Ugye emlékezzünk vissza a fél év elejére a modellezésre, hasonlóképpen csináltuk ezt ott is, csak hát ugye nem fraktálokra, hanem egyszerű dolgokra, például görbére. Ugye azt mondtuk, hogy a görbe az egy mozgás, a mozgás pedig egy RT függvény, csak akkor most már ki kéne találni úgy, hogy mi legyen ez az RT függvény, hogyha a fejemben megfogalmazódik valamilyen vonzó görbe, hogy akkor azt hogy kell ugye matematikailag megfogni. Ugye az a baj, hogy így magának a függvénynek nem igen van szemléletes jelentése, ezért kitaláltuk azt, hogy úgy fogjuk a görbét, tehát nem akármilyen függvényt engedünk meg, hanem úgy fogjuk a görbét definiálni, hogy kontrollpontokat veszünk föl, azt interpoláljuk, vagy approximáljuk, ugye különböző stratégiák vannak, és akkor, mert az ugye szemléletes, mindenki el tudja képzelni, hogy akkor a görbén ugye jönnek a pontok egymás után, és akkor ezekben a kontrollpontokban hát ugye súlyokat helyezünk el, amely súlyok nem jöhetnek akármiből, csak például a Bernstein polinomokból a BZ-görbe esetén. Tehát korlátozzuk magunkat, hogy nem engedünk meg akármit, csak valami szemléletes dolgot, mert ugye a modellezés az ugye erről szól, hogy a fejünkben levő képzethez ugye társítsunk valamilyen függvényt. Na most is ezt kéne csinálni. Tehát ugye abban azon munkálkodunk, hogy akkor találjuk ki az F függvényt az attraktorból, ráadásul úgy, hogy az szemléletes legyen. Mi jut az embernek eszébe? Ugye a komplex számok nagyon jók voltak, de azért valljuk be, annyira nem, mégsem mozgunk otthonosan a XZ plusz C függvény iterálásában. Amiben otthonosan mozgunk viszont, azok az affin transformációk. Mert azt mindenki el tudja képzelni, hogy hopp, van egy alakzatom, fölnagyítom, mi lesz vele? Eltolom, elforgatom. Azon szemléletes. Tehát akkor most szakítsunk a komplex számokkal, és akkor pontokat, ugye Descartes koordinátákkal fogunk megadni, továbbra is ugye pontfüggvényt fogunk iterálni, ugye nem egy nagy különbség, csak hát ugye nem a komplex szám aritmetikájával dolgozunk, hanem vektoralgebrával, affin transformációval, és akkor legyen az F affin transformációkból kirakható dolog. Mert az szemléletes. Ugye az annak analógiájára, hogy kontrollpontokból kirakható dolog. Persze nem olyan egyszerű, mint mondjuk a kontrollpontoknak a kombinálása, mert hogyha affin transformációkat kombinálok, akkor mit kapok? Egy affin transformációt, nem keletkezik minőségileg új dolog. Ugye, ha két pontot kombinálok, akkor abból akár egy görbe is kirakható, affin transformáció kombinációja meg csak affin transformációkhoz vezet. Tehát ez egy picit elbonyolítandó, és az elbonyolítást egyébként úgy fogjuk megcsinálni, hogy nem egy affin transformációt fogunk használni, hanem egyszerre sokat, és ez egy többértékű leképzés lesz. Ahol a leképzések, ugye a függvények, amiből összerakjuk a többértékű leképzést, azok külön-külön affin transformációk. És itt más oldalról ugyanezt megnézve, vegyük elő a jó öreg Koch görbét. Ugye? Most akkor a szemünk előtt a Koch görbe legyen, és szeretnénk modellezni, azaz találjuk meg azt a függvényt, azt az F-et, aminek éppen a Koch görbe az attraktora. Ugye a Koch görbét annak idején úgy csináltuk meg, hogy úgy definiált, nem így definiáltuk, de akár így is definiálhattuk volna, hogy vegyük az egészet, kicsinyítsük egyharmadára, és akkor fedjük le a négy különböző részét, és a négy lefedés összességében megadja az eredetit. Na most ez a kicsinyítsük le egyharmadára, mondjuk, hogyha itt az origó, jó, akkor az egész Koch görbéből tényleg ez keletkezik. Ugye az egyharmadára kicsinyítés az tényleg egy affin transformáció. Aztán kicsinyítsük le egyharmadára, piros, forgassuk el 60 fokkal, és toljuk el mondjuk egyharmadra, akkor ezek mind-mind affin transformációk. Tehát összességében is affin transformáció, azzal lefettük a másikat. Ugye a harmadik, kicsinyítsük le egyharmadára, forgassuk el mínusz 60 fokkal, és toljuk el ide. Ugye akkor előáll a zöld, és kicsinyítsük le egyharmadával, és toljuk el ide, akkor meg összeáll a negyedik. Tehát a négy elemi transformáció uniójaként előáll maga az eredeti halmaz. Hát éppen azt a függvényt, azt a egyenletet írtuk föl, amit megcéloztunk, tehát kiindultunk a H-ból, és akkor kitaláltunk hozzá egy F leképzést, ami nem függvény, mert egy ponthoz négy másikat fog hozzárendelni. Egy kok görbéhez négy kis kok görbét fog hozzárendelni. De külön-külön, ugye ezek a elemi transformációk, ezek affin transformációk, tudjuk, hogy ez megadható úgy, hogy, hát, hogy az XY-t egy 2x2-es mátrixsal szorozzuk, és ebben a 2x2-es mátrixban olyan dolgok vannak benne, mint skálázás, akár ilyen globális skálázás, akár koordinátatengelyenként eltérő mértékű skálázás, nyírás, vetítés a koordinátatengelyekre, tükrözés, és így tovább. Lényegében minden a eltoláson kívül, ugye az eltolást azt ki kell venni, az nem fér bele a 2x2-es mátrixbe, egyébként a homogén koordinátákat annak idején többek között azért vezettük be, hogy ez a Q is begyilkolható legyen, de most ezre nincs szükség. Tehát egy 2x2-es mátrix 4 szám, meg egy Q vektor 2 szám, összesen 6 szám definiál egy ilyen affin leképzést. Ugye a F függvénye meg nem lesz függvény, több értékű leképzés lesz. Ilyet már láttunk, és nem szabad, hogy ez egy pillanatig is megakasszon minket. Ugye amikor alkalmazunk egy több értékű leképzést, akkor csak azt kell csinálni, hogy a pontnak nem egyetlen egy képe lesz, mint a függvényeknél, hanem ebben az esetben összesen M, különböző módon kell ugye transformálni azt a pontot, és akkor egy M pontból álló pont gyűjtemény lesz a leképzésnek az eredménye. Aztán, ha azt is transformálni akarom, akkor egy M-szerem, tehát minden lépésben ugye M-mel kell szorozni a pontoknak a számát. Lehetne ezt csinálni egyetlen egy affin transformációval? Meg lehet oldani ezt a dolgot, hogy van egy halmazom, arra alkalmazok egy affin transformációt, és visszakapom a halmazt abban az esetben, hogyha csak egyetlen egy affin transformáció. Ami affin transformáció az vagy kicsinyít, vagy nem változtat a méreten valamilyen irányban, vagy nagyít. Le lehet-e fedni egy halmazt az ő egyetlen kicsinyített változatával? Van olyan halmaz, ami megegyezik a saját kicsinyítésével? Hát van, a pont is ilyen. A sík is ilyen, meg egy egyenes is ilyen, hogyha megfelelő irányban kicsinyítek. De ezek az nagyon speciális esetek. Le lehet egy halmaz fedni a saját, mondok még egy gonoszabb példát. Azon pontok halmaza, aminek az XY-Descartes koordinátája racionális szám. Ennek a kicsinyítése, mondjuk egy-ketteddel szorzok mindent, saját magát állítja elő. De ezek azért nagyon speciális dolgok, tehát hogyha én mondjuk a szabadság szoborra gondolok, akkor az nyilván nem fér bele ebbe a kategóriába. És egyébként ugyanez a dolog nagyításnál, és hogyha nagyításról van szó, le lehet egy halmaz fedni, van olyan halmaz, amit az ő nagyított képével le lehet fedni. Hát általában nem, de azért vannak speciális esetek, tehát egy pontra, síkra, racionális számokra, stb. Ez mégis igaz. De nekünk azért ennél általánosabb kell. Tehát ezért muszáj a többértékű leképzéshez ragaszkodni. Milyennek kell lenni ezen többértékű leképzéseknek? Hát ugye szeretném ezt fölrajzolni, azért modellezem. Ugye akkor tudom fölrajzolni, hogyha az attraktora stabil. Tehát ezt úgy fogom fölrajzolni, elindulok egy pontból, vagy egy halmazból, tök mindegy, hogyha az attraktora stabil, és elkezdem az iterációt alkalmazni, akkor oda fog konvergálni az attraktorhoz az iteráció. Hogy az attraktor labilis, akkor semmi esélyem nincsen annak a fölrajzolására. Tehát a V1, V2 lineáris leképzéseket úgy kell kitalálni, hogy a stabil attraktorhoz vezet. Mikor stabil? Ha valamelyik transformáció nagyítás, valamelyik ír, bármilyen irányban nagyítás, akkor nem lehet stabil. Miért? Vegyünk két pontot, és alkalmazzuk rá transformációt. Ha nagyít, a két pont távolabb kerül. Alkalmazzuk rá megint távolabb kerül, hogyha végtelen sokat alkalmazom, akkor előbb-utóbb a két pont távolsága végtelen lesz, tehát ez el fog divergálni. Nem lesz stabil az attraktor. Akkor lehet stabil, ezt egyezzük meg, hogyha ezek a lineáris leképzések, affin transformációk, kicsinyítések, vagy ugye azt a kifejezést szoktuk használni, hogy kontrakciók. Ugye mikor kontrakció egy affin transformáció, házi feladat belátni, hogyha az a saját értékei egynél kisebbek. Ugye ez érezhető, ugye ez a saját érték a geometriai jelentése többek között. Jó? Tehát mindegyiknek ilyennek kell lenni, és akkor most már tényleg annyira körbejártam, hogy rámondhatjuk a választ, hogy akkor hogyan is kell a V1, V2, stb. VM-et kitalálni ahhoz, hogyha van egy H halmazom, akkor ez a H egyenlő FH teljesüljön, a F, ugye V1, V2, stb.-nek a gyűjteménye, a H előállítható legyen úgy, mint az egyes résztranszformációknak az uniója, minden résztranszformáció egy kicsinyítés, tehát egyszerűen arról van szó, hogy vesszük a halmazt, mondjuk az eredeti szürke halmazt, és azt kicsinyített változatokkal szépen lefedjük. Kész. Összehasonlítva a Koch görbével. Ugye itt is ezt csináltuk, de nagyon speciális módon. Ugye nem kell garantálni azt, hogy ezek a lefedések diszkjunktak legyenek, úgy, mint ahogy ezt a Koch görbénél megtettük. Mert ez az egyenlet akkor is teljesülni fog, hogyha a két kicsinyített változat átlapolódik. És ugye azt sem kell garantálni, ami a Koch görbénél fönnállt, hogy az egyik alakzat, részalakzat, az hasonló legyen az eredetihez, bármilyen affin transformációt alkalmazhatok. Nem kell, hogy ez egy hasonlósági transformáció legyen. Lehet benne nyírás, lehet benne olyan transformáció, a szögeket megváltoztatja, nem ugyanolyan mértékben kell a két tengely körül skáláznom, és így tovább. Akkor is teljesül ez az egyenlet. Tehát nem csak önhasonló alakzatokat lehet így előállítani, hanem igazából bármilyen alakzatot. Akkor még egyszer, a lényeg az, hogy amit elképzeltünk alakzatot, azt lekollázsoljuk, tényleg ez a használt kifejezés, azaz a kicsinyített változataival lefedjük. Jó. Mindjárt mutatok példákat, de még mielőtt a példákba belemegyünk, pár szót arról is ejtsünk, hogy akkor most megvannak a affin transformációk, amik az eredeti halmazt saját magával lekollázsolják, hogyan kell akkor az attraktort felrajzolni. Az attraktor stabil abban az esetben, hogyha minden transformáció kontrakció. Tehát kiindulunk egy pontból, egy tetszőleges pontból, alkalmazzuk rá a leképzést, hát most ebből a pontból lesz összesen M darab, aztán alkalmazzuk rá a leképzést, akkor M-szer M darab, és így tovább. Ugye az első néhány pontot el kell dobálni, mert az csak azt a célt szolgálja, hogy megközelítsük az attraktort, aztán onnantól ebben a elég gyorsan terjedő fában meglátogatott pontokat pedig kiszínezhetjük, mint az attraktor része. Ugye emiatt már sírtunk egyszer, hogy hát ez persze exponenciálisan robbantja a pontok számát, ugye nehéz ezt követni. A szélességi bejárás helyett jó lenne valami mélységi bejárást. Mi az a stratégia, ami a különböző opciók közül egyet válasz minden egyes lépésben, de azért garantálja, hogy a teljes attraktor összes pontja kellő sűrűséggel előállítható legyen. Hát ugye megláttuk azt, hogy egyetlen egy út is elegendő, hogyha mindig az egyem közül véletlenszerűen választunk. Ugye? Ugyanez az elv. Sőt, nem is kell eldobni, ugye ezt is láttuk, nem is kell eldobni az első néhány iterációt abban az esetben, hogyha garantáltan már az attraktorról indulok. Ugye mi ilyen pont van garantáltan az attraktoron? Hát bármelyik affin transformációnak a fix pontja. Lám-lám előjön most is, ugye fix pont az, ami ennek az egyenletnek a megoldása. Tehát, hogyha az XY-t behelyettesítem ide, tehát alkalmazom rá a transformációt, akkor az XY-t kapom vissza, ugye ez egy lineáris egyenletrendszer lesz az XY-ra, ezt megoldom, akkor kapok egy fix pontot, abból érdemes elindulni. És hogyha több lineáris leképzésem van, akkor bármelyiket választhatom, mint kiindulási pontot. Na, tehát akkor ez lesz a kiindulási pont, és akkor véletlen bolyongás, iterálunk, alkalmazunk egy lineáris leképzést, egy véletlenszerűen választott lineáris leképzést, és a pontból akkor egy új pont keletkezik, megvizsgáljuk, hogy ez a pont az ablakon belül van-e, azon ablakon, amelynek a tartalmát szeretnénk a képernyőn megvizsgálni. Hát, hogyha nincsen belül, akkor nem rajzolunk semmit, de hát persze a bolyongást onnan kell folytatni, ahol előbb voltunk. Ha pedig belül van, akkor ugye window viewport transformáció, a világnál megnézzük, hogy mekkora az ablak, tehát ez a pont melyik pixelre fog kerülni, ugye a window viewport transformáció pontosan ezt mondja, és akkor ezen pixelt átszínezzük, mert tehát a véletlen bolyongás során voltunk ott, tehát ez a pont az attraktorhoz tartozik. Jó? Ugye a következő jelölt pont előállításához, ahelyett, hogy mind az M darab lineáris leképzést alkalmaznám, egyet választok mégpedig véletlenszerűen, tehát az M különböző lehetőséghez rendelünk egy valószínűséget, P1, P2, PM, és akkor ezzel a valószínűséggel választunk egy leképzést, és ezt alkalmazunk. Tulajdonképpen, hogyha ezek a PK valószínűségek nem nullák, akkor azt lehet mondani, hogy tök mindegy, az attraktor geometriáját ez nem befolyásolja. Persze olyan tekintetben hatása van a dolognak, hogy milyen sűrű állítjuk el az attraktor különböző pontjait. Ha emlékeznek, azt a részfeladatot is megoldottuk már a fél év végén, hogy hogyan lehet egy, kettő, M opció közül egyet választani úgy, hogy az egyet P1, a kettőt P2, az M-et pedig PM valószínűséggel választjuk ki. Ugye a megoldás a következő, pakoljuk ezeket a P1, P2, PM intervallumokat, vagy hosszokat egymás mellé, ugye ez a P1, ez a P2, és így tovább, ugye az összegüknek egynek kell lennie, mert hát valamilyen valószínűséggel valamit választani kell. Tehát igazából nem tettem más, mint az egység intervallumot, fölosztottam részintervallumokra, és akkor jön egy véletlen szám, ami egyenletes eloszlású a 0-1-ben, rand per randmax, flótra vagy double-re kasztolva persze, és akkor, hogyha az ebbe az intervallumba esik bele, akkor a P3-at választottuk ki. Ugye ez geometriai valószínűség szerint a I-t éppen PI valószínűséggel fogja kijelölni. Jó, és fölrajzoltuk. Na, vegyünk egy példát. Most már tényleg egy modellezési példát. Figyeljenek, mert csalok. Ez a négyzetet. Hát ez is mazoista, ugye, hogy az ember a négyzetet is így csinálja meg, de hogyha bármit lehet, akkor a négyzetet miért ne lehetne? Mondjuk egy 0-0, egy-egy sarokpontú négyzetet szeretnék így módon előállítani, ugye a kollázsolás, le kell fedni a kicsinyített képeivel, tehát mondjuk vágjuk ketté itt a 0,5-nél, és akkor melyik az a transformáció, ami az egész négyzetből megcsinálja ezt? Hát ugye ez az x-tengely, ez az y-tengely, x-ben nem változik, y-ban 0,5-re változik az egyes méret, és a bal alsó sarok nem változik, tehát az eltolás része az 0,0. Akkor ezzel ugye előállítottuk ezt a felét, kollázsoljuk le a másikat, hát ott is x-ben nem, y-ban 0,5, és ugye a bal alsó sarkot föl kell vinni oda, 0,5. Ez a V1, ez a V2. Ezek után akár honnan is indulok, véletlenszerűen választunk a két transformáció közül, akkor előbb-utóbb meg fogom közelíteni az attraktort, a négyzetet, és akkor onnan pedig az attraktoron belül fogok ugrálni, és hogyha elég sokat ugrándozok, akkor így ki fogom színezni ezt a négyzetet. Jó? Mondjunk egy kezdő számot. Honnan induljunk? Tessék, kezdő szám. Pont. Nulla? Jó. Kezdjünk innen. Ugye véletlenszerűen kell választani, tehát most hirtelen előlépek véletlen szám generátorra, hogyha a köztársasági elnök felment egyetemi tanári állásomból, mert túl sok embernek nem sikerült az AI-ja, akkor talán el tudok helyezkedni. Ugye két értéket kell produkálni, tehát igazából egy bináris szám, bináris véletlen szám megteszi, mondjuk akkor véletlen szám generátorként 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, és így tovább. El tudnék helyezkedni véletlen szám generátorként? Elhiszik, hogy ez egy véletlen szám sorozat? Még mit mondanának akkor, hogyha a véletlen szám generátorként én ezt írnám? Vagy még másképpen, hogyha nem kettő lineáris leképzés volna, hanem mondjuk 10, ugye akkor egy olyan véletlen számot kellene írni, ahol nem bináris számok, tehát nem egyik vagy másik, hanem 0-tól 9-ig, tehát 10 különböző opció volna. Mit szólnának, hogy arra az esetre, mint véletlen szám generátor, én azt produkálnám, hogy 3, 14, 15, 90, 2, 65, 3. Megkapnám a fizetésemet véletlen szám generátorként? Na először ezt. Hát, hogyha nulla és az egy ugyanolyan valószínűséggel fordul, és nyilván ez így érdemes. Melyik a valószínű? Mind a kettőnek tökéletesen ugyanannyi a valószínűsége. Ugyanazon a jogon ez is ugyanúgy jó véletlen számsorozatnak, mint a másik. Egy véges számról nem lehet eldönteni, hogy az véletlen szám-e vagy sem. Végtelenről el lehet. Tudják hogyan? Egyáltalán mi az, hogy véletlen? Megmondom, mi az, hogy véletlen. Az, ami a következőt teljesíti. Nyilván ugye az elvárás, hogy ha csinálok egy statisztikát, hogy hány egyes és hány nulla van benne, akkor hát idáig, ez körülbelül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tegyünk hozzá mondjuk egy. Tehát idáig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tehát 70%, 1-es 30%. Nulla, és hogyha ezt végtelen sokáig csinálom, akkor ennek 0,5-höz, tehát 50%-hoz ennek is 0,5-höz kell tartania. Ez még nem elég, ezt úgy hívják, hogy egyenletesség. Hogyha tehát megnézem, hogy az 1-0, 0-1, 0-0, 1-1, hogyha így az egymás utáni párokat vesszük, milyen valószínűséggel fordul elő, akkor mind a négynek ugye 0,25-höz kell tartania. De csak hogyha végtelen sok van. Hogyha a hármasokat nézem, akkor minden kombinációnak 1/8. Négyeseket, akármilyen megszámlálhatóan sok, tehát akármilyen véges számú kombinációt veszek, ugyanolyan valószínűséggel kell előfordulni, hogy ez teljesíti az a véletlen. Hát ez is teljesítheti. Ez teljesíti? Ismerik, nem? Pláne, hogyha ide tennék egy kettedes, vagy egy tizedes pontot, de hát nem teszek oda. Teljesíti? Majdnem biztosan igen. Tehát ez csak nem tudom fölírni végtelen sokáig. Ha föl tudnám írni, akkor elmondhatnám nyugodtan, hogy ez egy véletlen szám. Na, elkalandoztunk. Ez jó. És akkor iteráljunk. Egy, hát ugye V0 meg V1, jó? Így indexeljük a kettőt. Tehát ez volt a kiinduló pont. X-ben nem bántom, Y-ban 0,5-tel megszorozom, mindegy, abból 0 lesz, és hozzáadunk Y-ban 0,5-öt, ez lesz az első. Akkor a következő 0, ezt kell alkalmazni, Y-ban 0,5 szorzás, és nem adunk hozzá semmit, ez lesz a második. Akkor 1-es 0,5-tel megszorozzuk, és hozzáadunk 0,5-öt, itt vagyunk. Következő megint 1-es 0,5-tel megszorozzuk, hozzáadunk 0,5-öt, itt vagyunk. 0, elosztjuk 0,5-tel, itt vagyok. És így tovább folytathatjuk. Jó lesz ez? Hol vannak a pontjaim? Hol van a négyzetem? Csak ezen mozgok. És persze megnézzük ezt a kettőt, hát hogyha nulláról indultam X-ben, akkor soha büdös életben nem jön ki más. Ugye belepisültek a ciber a levesbe. Azt mondtam, hogy akárhonnan indulok, elő fogom állítani kellő sűrűséggel. Mi a baj? Mennyi ennek a mátrixnak a saját értékei? Mik? Saját érték abszolút értékét. 1 meg 0,5, az egyel van baj, ami nem kisebb, mint egy. Nem kontrakció. Hogyha ezt így csináltam volna, tehát 4-re osztom föl, hogy akkor mindegyikben is 0,5 van, csak 4 darabról, tessék házi feladat otthon végigjátszani a saját véletlen számmal, akkor persze szépen ugye kifogom, kirakom az egészet. Csak akkor stabil a attraktor, hogyha ez kontrakció. Ugye azért vettem fel gonosz módon egy olyat, ami nem, és akkor persze nem is teljesítette. Már akkor nézzünk tényleg valós példákat, Sierpinski háromszög. Kollázsoljuk le a saját kicsinyített változataival, ez ráadásul még önhasonló is. Tehát ugye az egészet csökkentsük le egy 1/2-es hasonlósági transformációval. Ide írom, inkább ide alá. Tehát melyik az az affin transformáció, amely nagyból megcsinálja ezt a világos kéket, legyen itt az origó, mondjuk ez legyen 2, a magassága meg legyen 3, tehát ugye az a transformáció, ami ezt a kis háromszöget megcsinálja a nagyból, hát 0,5 mind a két irányban, és eltolni meg nem tol el semmit, kontrakció is rendben van. Akkor nézzük meg a másikat. Ugye ez is, ami az előző háromszöggel egybevágó, tehát őt is 0,5-tel nagyítottam, de el kellett tolni. Az origóból ide jutottunk, ugye ez 2 volt, tehát 1 nullával, és akkor még marad a harmadik. Ő is 0,5, és mennyivel kell eltolni X-ben, 0,5-tel, Y-ban pedig, hogyha 3 a teteje, akkor másféllel. Jó, mint a 3 kontrakció. Ennek az attraktora tényleg a Sierpinski háromszög lesz. Páfránylevél. Tehát vegyünk, ez nem önhasonló ezzel szemben. Vegyünk egy páfránylevelet, és kollázsoljuk le a saját kicsinyített képeivel, találjuk ki. 4 transformáció elegendő, tehát először is vegyük az egész páfránylevelet, kicsinyítsük le, és úgy, hogy a kicsinyítésből ez a jobboldali levél keletkezzen. Úgy ránézésre meg is lehet mondani, hogy mi ez a transformáció. Hát hogyha az egésznek a magassága mondjuk 1, akkor ennek a hossza úgy durván 0,2, tehát ez egy 0,2-es skálázás. Körülbelül plusz, körülbelül hát, tudom én, 60 fokkal való elforgatás, és ugye innen ide kell tolni az alját. De hogyha ezt pontosabban kéne meghatározni, hogy mi az a transformáció, ami az egészet ide elviszi, ugye 6 számról van szó, 2x2-es mátrix meg egy eltolás. Na nézzük azt, hogy a transformációnak ezt a csúcsot ide kell vinnie, ezt a csúcsot ide kell vinnie, ezt a csúcsot pedig ide kell vinnie. Ugye 3 pontra fölírtuk azt, hogy honnan, hova kell kerülnie, ez összesen 6 feltétel, egy lineáris egyenletrendszer a 6 ismeretlenre, és akkor tökéletesen megvan. Nem kell találgatni, hogy ez körülbelül 60 fok, meg körülbelül mekkora. Jó, akkor folytassuk. Az egészet kicsinyítsük le úgy, hogy az egész átmenjen a baloldali alsó levélbe. Tehát ennek a pontnak ide kell kerülnie, ennek ide, és mondjuk ennek a pontnak pedig ide. Aztán a harmadik lépésben kicsinyítsük le az egészet csak egy kicsit úgy, hogy a páfrány kicsinyített képe ez legyen, tehát ez a pont helybe maradjon, ez a pont egyel fölfelé menjen, az alja pedig ide kerüljön. Jó? És már tulajdonképpen lefettem mindenkit, kivéve ezt a szárdarabot. Hát azt pedig fogjuk meg és toljuk kegyetlenül össze X irányba, tehát hogy a nulla vastagsága legyen, a tetejét pedig mozgassuk le ide, illetve skálázzuk le ide. Jó? Négy affin transformáció. Mindegyik kicsinyítés, attraktor stabil, ha akármilyen pontból indulok el, hát célszerűen olyan pontból indulok el, ami valamelyik résztranszformációnak a fix pontja, és akkor véletlen bolyongással mindig a négy transformációból egyet kiválasztva, ugye pontokat fogok generálni, azok a pontok összességében a páfrányt kiadják. Hát ezek is így készültek bonyolultabb környezetben. Na jó, akkor tartsunk szünetet, és akkor szünet után majd más témával folytatjuk. Hát tulajdonképpen még van egy-két perc a szünetből, de hát ha már így szépen elcsendesedtek, akkor... GPGPU. Szó szerint, hogy General Purpose Computing on the GPU, tehát a célú felhasználása a GPU-nak. Ez egyébként egy ütős név, de azért nem nagyon fedi le a valóságot, vagy csak részben fedi le a valóságot, hogy az ember azt gondolná a névből, hogy akkor most csupa olyan alkalmazásról vagy megoldásról fogok beszélni, aminek aztán az égvilágon semmi köze a számítógépes grafikához, úgyhogy nem is tartozik a tárgyhoz. Hát azért erről nincsen szó. Igazából úgy kell ezt a GPGPU-t tekinteni, hogy ugye a GPU-t az inkrementális képszintézis megvalósítására találták ki, tehát a megjelenítési csővezetéket, 3D megjelenítési csővezetéket implementálják a különböző programozható és nem programozható elevek. A GPGPU az, ami nem ehhez a kategóriához tartozik. Ugye régen az Nvidia-sok azt mondták, hogy a legjellemzőbb példája a átos célú számításoknak a ray tracing, ami ugye erősen grafika. Manapság erre a kérdés egyébként azt mondanák, hogy a legáltosabb célja, vagy olyan eklatánsabb példája az átos célú számításoknak a konvolúció, vagy ugye konvolúciós neurális hálózatoknak a tanítása. Na nézzük, miről van szó. Ugye elsősorban egyébként szimulációs és grafikai példákat fogok mondani, de egyébként tényleg lehet ezt az egészet tőzsde szimulációtól kezdve mindenféle feladatra használni. És nekünk azért is érdekes, mert azon az ágon, hogy belenézünk általánosabb feladatok grafikus kártyával történő megoldásába, jobban megértjük azt, hogy a grafikus kártya hogyan működik. Ugye a inkrementális képszintézis az körülbelül azzal a sémával jellemezhető, hogy hát a CPU-ról áttolunk egy geometriát, egy vertex array object, amit egy draw call hatására a GPU végigzavar a csővezetéken, a csúcspontok transformálódnak, ugye vágás, rasterizáció, stb. Vége a folyamatnak az, hogy a objektumhoz tartozó a pixelek átszíneződnek, és a színezés során felhasználhatunk textúrákat is, amelyek ugye a GPU memóriájában vannak. Ugye a textúra az egy kétdimenziós tömb, amelyben ugye tipikusan színjellegű információk vannak az egyes helyeken. A kép, ami keletkezik, ugyancsak egy kétdimenziós tömb, amivel tipikusan ugye RGB vagy RGBA jellegű információ található a különböző helyeken. Ugye azt is emlegettem korábban, hogy persze ugye grafikában általában a kimeneti képet a rastertárba tesszük bele, mert ugye rastertár látszik a képernyőn, szeretnénk látni az eredményt. Ez nem szükségszerű, hogy a GPU-val azt is meg lehet csinálni, ezt hívják render to texture-nek, hogy a keletkező képet ne a rastertárba vigye be, hanem a GPU memóriájába, amit a következő fázisban akár textúraként föl lehet használni. Tehát például tükrözés, árnyék számítás, stb. Mind ezen az elven alapul. Ez azért is fontos most ugye általános célú számítások okán, hogy a raster tár az tipikusan egy véges felbontású dolog, tipikusan 8 bites vörös, zöld, kék átlátszatlanság tárolható ott. Ezzel szemben ugye a textúra memóriában más formátum is, tehát például float számok is. És ugye az sem elvárás manapság, hogy egy pixelhez ne tartozhasson más, mint 4 szám, tehát egy vörös, zöld, kék átlátszatlanság, hanem egy pixelhez akár nagyobb információ is kivihető. Na, tehát a lényeg az, hogy idáig úgy tekintettük ezt a folyamatot, hogy a geometria megy végig a csővezetéken, és mellesleg még textúrából is olvasunk, és előállítunk akkor egy másik kétdimenziós tömböt. Ugyanerre a folyamatra úgy is ránézhetünk, hogy igazából a fő bemenete ennek az egésznek egy tömb, textúra, a fő kimenete ennek az egésznek egy másik tömb, másik textúra, és mellesleg hát vannak geometriai elemek, amik csak azt a célt szolgálják, hogy a kimeneti képen minden pixel megszólaljon, a hozzátartozó pixel shader minden pixelre lefusson, és abban valamilyen számítást implementálhatok, amely számítás ugye a bemeneti kép vagy bemeneti tömbből dolgozik, és előállít egy értékhalmazt, ami ahhoz a pixelhez tartozik. Milyen legyen a geometria? Hát, nyilván valami olyan egyszerű geometria legyen, ami egy tömböt teljes mértékben lefed, egy kétdimenziós téglalapot teljes mértékben lefed, és célszerűen egyszer fed le, hogy ne kelljen ugyanazt többször számolni. Hát ez a geometria idáig sokszor főbukkant, ez a full screen quad, tehát olyan téglalap, akármilyen koordinátarendszerbe, ami a kamera ablakot, a viewport téglalapot egy az egybe is csak egyszer lefedi. Tehát ha valamilyen függvényt ki kéne számolni sok-sok-sok adatra, sok millió adatra, akkor a következő általános sémát lehetne használni. Ugye a CPU-n fölveszünk egy téglalapot, rögtön érdemes ezt a téglalapot normalizált eszközkoordinátarendszerbe specifikálni, mert a vágó hardvernek úgyis ebbe a formába kell átadni a sarokpontjait, a -1, -1, -1, -1, -1. Ugye a VBO-ban akkor ez a 4x2 darab float fog bekerülni, és azt mondjuk, hogy ez a 4 csúcspont, ez egy téglalapot definiál, ugye a téglalap olyan nincsen, meg poligon sincsen az újabb OpenGL-ben, de a triangle fan az ugyanezt jelenti. Tehát azt a 4 csúcspontot zavarjuk végig a csővezetéken. Ugye a vertex shader akkor megkapja a csúcspontokat külön-külön, párhuzamosan egymástól, hogy annyi a feladata összesen, hogy a GL positionbe kiírja a csúcspontot normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Hát ugye a ZA feladat megoldásánál is láttuk, hogy a két elemet kiegészíti 0-1-re, mert ugye a fix hardware ezt homogén koordinátákba várja. És még annyi feladata van, hogy a egyes csúcspontokhoz automatikusan textúra koordinátákat is számol. Miért van erre szükség? Mert előbb-utóbb eljutunk a pixel shaderbe, vagy a fragment shaderbe, amely egy pixel, egy rész adat kiszámításáért felelős, hogy a fragment shadernek tudnia kell, hogy ő melyik rész feladat kiszámításáért felelős. Vagy ha úgy tetszik, a fragment shadernek tudnia kell, hogy ő melyik pixel számolja ki. Alapvetően ezt az információt nem kapja meg a fragment shader, le lehet kérdezni, de most ezt hagyjuk. A legegyszerűbb megoldás az, hogy a csúcspontokhoz még a vertex shaderben hozzárakunk egy információt, ugye minden információt interpolálni fog a hardware, tehát pixelenként akkor az interpolált változatot fogjuk megkapni, ugye ez az információ pedig valamilyen koordinátarendszerbe azt azonosítja, hogy melyik pixelben fut az adott fragment shader. Például használjuk textúra koordinátákat, ugye ez azt jelenti, hogy a bal alsó sarok 0-0, a jobb felső sarok pedig 1-1. normalizált eszközkoordinát rendszerbe a bal alsó sarok mínusz egy jobb felső egy-egy, tehát hogyha hozzáadunk egy-egyet, elosztjuk kettővel, akkor a mínusz egy-egyből 0-1-et csinálunk, és ő lesz az UV. Ugye ez interpolálódik, a fragment shader megkapja, fragment shader előállít egy értéket, most az egyszerű eset azt mondjuk, hogy a kimenet az maximum vec 4 lehet, tehát 4 float, és ennek a kiszámítása során akármilyen függvényt implementálhatok, amely függvény persze felhasználja a bemeneti adatot, ezt az input data tömböt, akár többször is olvashatja, és felhasználja azt a tudást is, hogy ő melyik elemét számítja a kimeneti tömbnek. Ugye mi az az UV, mi az a pixel, amiben az egész előáll. Ugye mit jelent ez? Ugye a fragment shader az számít igazából, ugyanazt az algoritmust lefuttatja sok-sok adatra, annyi pixelre, ahány pixelből áll a kép, és ugye azt is tudja, hogy melyik adatra fut le ez az egész, tehát ugye a program ugyanaz, de hát ettől az adattól függővé tehetjük magát az algoritmust, tehát ugye más és más adatra valamit számol. Tehát például ki kell számolni 1 millió számnak a színuszát, akkor ez az F a színusz, és akkor az UV pedig megmondja, hogy melyik bemeneti adatnak a színusza kell ezen a helyen. Jó? Ezt hívják ugye single instruction, multiple data jellegű feldolgozásnak, vagy vektor processzálásnak. Van egy vektorunk, nagyon nagy lehet, minden elemére a többitől teljesen függetlenül ugyanazt az algoritmust végrehajtjuk. Természetesen az eredmény nem lesz ugyanaz, mert az függ a vektor adott helyén fölvett értékétől is. Ez az egyik séma, amit lehet használni GPGPU számításokhoz, és ebben a sémában még a inkrementális csővezeték összes elemét föl is használjuk. Nézzük egy pár egyszerű példát. Konvolúció. Tehát akármit lehet konvolválni, tehát ugye a fragment shader van itt. Ugye a konvolúció azt jelenti, hogy akkor egy képen vegyük az adott pixelnek a környezetét, nézzük meg, hogy a környezetben milyen más egyéb értékek helyezkednek el. Azokat az értékeket a szűrő kernellel, ide történetesen a Gauss szűrőnek a súlyozását írtam be, de akármilyen más kernel is elképzelhető, azt összeszorozzuk ugye a szomszéd értékét a megfelelő kernelbeli értékkel, és összeadjuk ezt az egészet, és akkor ebből egy konvolúció lesz. Ugye a képfeldolgozás jelentős része ilyen konvolúcióknak a végrehajtása, csak a kernelt kell megfelelően kitalálni ahhoz, hogy más és más jellegű hatások elérhetők. Ugye a convolutional neural network, ugye mély tanulás egyik alapalgoritmusa, és éppen ugyanezt csinálja, a konvolúciók sorozatát hajtja végre, meg a konvolúciók között küszöböz. De hogy néz ki maga az algoritmus? Ugye a kimenetet ugye nullázzuk, mert aztán ezt majd mindig növeljük megfelelő értékkel. Akkor végig megyünk a szűrő kernelnek a pixelein, és ugye minden innen mért eltoláshoz képes tartozik egy szűrőkernel, ezt ugye nem implementáltam ide, mert ez attól függ, hogy milyen jellegű szűrést szeretnénk megcsinálni, és kiolvassuk a textúrát, ugye kiolvassuk a színt a megfelelő helyen, persze közben át kell váltogatni a pixel koordinátákat textúra koordinátákká, és a kiolvasott színt pedig hát ugye súlyozva hozzáadogatjuk a kimeneti színhez. Ugye egy egyszerű trükk, a memóriát, a GPU memóriát, hogy az textúra, akkor nem csak úgy lehet kiolvasni, hogy a texeleket egyenként, hanem mi egy szűrő egységen keresztül, ugye sampler egységen keresztül látjuk a textúra memóriát, ahol például be lehet akár mipmappelést vagy bilináris szűrést is kapcsolni. Például nézzük meg azt, hogy egy dimenzióban, de hát ezt a gyakorlatban nyilván kettő meg három dimenzióban hajtjuk végre, de hát ugye megérteni egy dimenzióban lehet legkönnyebben. Nézzük meg, hogy négy különböző texel értéket kell venni a környezetből, és a négy különböző texel értéknek a súlyozott összegét kell képezni, ahol ugye ezek a súlyok például a Gauss eloszlás volt, tehát VV0, VV1, VV-1, VV-2 valahogy előállnak. Ugye a naív megvalósítás az volna, hogy kiolvassuk a szomszédot, megszorozzuk V1-jel, kiolvassuk saját magunkat, megszorozzuk V0-val, egyel jobbra állót, megszorozzuk V-1-jel, meg 2-vel, megszorozzuk V-2-vel, és összeadjuk. Ugye ez négy textúraolvasás. Meg lehet ezt csinálni 2-vel is. Úgy, hogy és két dimenzióban, negyed annyival, három dimenzióban, nyolcad annyi kiolvasással. Úgy, hogy bilináris szűrést kapcsolunk be. Ugye a bilináris szűrés azt mondja, hogy ha két texel közé olvasunk, akkor attól függően, hogy az olvasás helye melyik texel középponthoz van közelebb, súlyozott összeget képez a két érték között. Na most már csak azt kell kitalálni egyszerűen, hogy hol kell a két texel középpont között kiolvasni, vagy megkérni a szűrőegységet, hogy csinálja meg nekünk ezt a súlyozott összeget, és akkor ugye egy olvasással ennek a kettőnek a súlyozott összegét, egy másik olvasással pedig ennek a kettőnek a súlyozott összegét meg lehet kapni, vagy csak össze kell adni. Ezzel kb. Duplájára lehet emelni a sebességet. Mert a mintavevő egység, ugye párhuzamosan, szampler egység párhuzamosan működik az összes többivel, ez nem fogja lassítani a műveletet. Hát példák. Glória. Ugye a glória, glow, blue, mit hívják angolul, ugye azt jelenti, hogy van a képnek valamilyen nagyon fényes része, és a fényszóródás, vagy akár a pupillában a effektusok miatt, ez a glória ugye szétterjeszkedik a környékre is. Ugye ilyet úgy lehet szimulálni, hogy akkor minden pixelnél megnézzük, hogy a környéken van-e nagyon erős sugárzó felület, és hogyha van, akkor annak a színét ebbe a pixelbe is, hát valamilyen súlyozással belegondoljuk. Ez is egy megfelelő konvolúciós jellegű művelet. Vagy mélységélesség. Idáig a fél év során mindig kamera obscura, lyukkamera modellt használtunk, azaz feltételeztük, hogy a fényképezőgépünkben a lencse az nulla nagyságú, tehát tényleg egy ponton keresztül nézünk ki a világba. Ugye ennek az a következmény, hogy az égvilágon minden éles. Ugye a valódi fényképezőgépek nem ilyenek, mert a valódi fényképezőgépeken a lencsének véges mérete van, aminek az lesz a következménye, hogy ha valaki nem a fokális síkban van, hanem előtte vagy utána, akkor annak a képe elmosódott. Ugye a középiskolában is, talán az egyetemen is tanulták a lencse képalkotó egyenletét. A képtávolság meg a tájtávolság reciprokainak összege az megegyezik a fókusztávolsággal. Ugye ezt kell használni valós esetben. Tehát, ha van egy objektumunk, aki Z távolságra van, akkor annak a képe élesen éppen K távolságra jelenik meg, F a lencse fókusztávolsága. Na de, hogyha nem itt van a film a lencse mögött, hanem egy D távolságra, akkor ugye nem egy pont lesz ennek a pontnak a képe, hanem ahogy látjuk, ugye, itt gyűlnek össze a sugarak egy pontban, kicsit arrébb D távolságra ez egy kör lesz, úgy hívják, hogy Circle of Confusion, amelyen ugye szétárad ennek a pontnak a képe, ez okozza az elmosást. Igazából erre a távolságra is, a valódi képség távolságra is föltehetjük azt a kérdést, hogy mikor elégíti ki a D, most ilyen esetben a D a képalkotó egyenletet, tehát ugye 1/F egyenlő 1/D, meg valamilyen más, ugye ez a valamilyen más a fokális sík, tehát ugye egy adott beállításnál, ami a fokális síkon van, az a képen élesen látszik, aki nem a fokális síkon van, az a képen nem fog élesen látszódni. Na most akkor ugye ezekből ki lehet gyúrni azt az alapvető összefüggést, hogy ennek a körnek, az elmosódottsági körnek a sugara, az attól függ, hogy milyen távol vagyunk a fokális síktól, tehát a két reciproknak a különbségét kell venni, és azt a akkor a lencse nagyságától függő korszással megszorozni. Ugye ez is egy konvolúció. Mert mit csinálunk? Egy pixelben érdekes nekünk a szín, akkor szépen elmegyünk a szomszédokra, megnézzük, hogy a szomszédoknak mi a távolsága, ugye az Z-buffert is mi számoljuk, tehát az is a kezünkben van, és a távolság, illetve a fokális sík távolsága, ugye reciprokokban képzett különbsége, pedig megmondja, hogy akkor mennyire kell elmosni a adott pixelt, vagy a másik pixel beleszólhat-e ennek a pixelnek a színébe, vagy sem. És akkor hát ugye mélységélességet lehet produkálni, aki nincs a fokális síkon, itt általában a közép. Mindig azt feltételezzük, hogy a kép közepén levő felület arra koncentrálunk, tehát arra élesítjük a szemünket, és ami hátrébb vagy előrébb van, az szépen elmosódik. Na, programozzunk egy kicsit bonyolultabb dolgot is. Ugye mondtam, hogy a legáltalsabb célú, legeklatánsabb példája az általános célú számításoknak a sugárkövetés. Hát csináljunk egy sugárkövetőt a GPU-n ezzel az elvvel, amiről idáig szó volt. Tehát egy fullscreen CAD-ot fogunk renderelni, és a pixel shader pedig akkor kiszámítja azt, hogy ennek a pixelnek mi a színe az összes többitől. Ne olyan sugárkövetés legyen, amit idáig csináltunk, az unalmas, hanem térfogati adatoknak a megjelenítése. Mégpedig, tehát van egy háromdimenziós sűrűségmezőnk, például a teremben a hőmérséklet, én pedig szeretném megjeleníteni azt a felületet, amely azon pontok alkotnak, akiknek a hőmérséklete mondjuk 21,2 Celsius fok. Jó? Tehát itt mindenféle hőmérséklet előfordul, ez egy skalármező. Ebből a kiválasztjuk azokat a pontokat, amelyeknek a skalárértéke egy adott konkrét érték, 21,2, az egy felületet alkot. De ezt a felületet szeretném megjeleníteni. Ugye itt is erről van szó, ugye egy CT berendezés az egy ilyen skalármezőt ad. A háromdimenziós tér különböző pontjain megmondja, hogy az elektronoknak a sűrűsége mennyi. És hát itt azzal játszunk, hogy akkor ebben a sűrűség mezőben először azt a szintet jelöljük ki, ami alapvetően a bőr meg a hús sűrűségének megfelelő, egy kicsit állítgatjuk a kamerát, és utána ezt a ISO szintet, ezt a 21,2 Celsius fokot átállítjuk arra az értékre, ami a csont elektron sűrűségét jellemzi. És akkor hirtelen a hús eltűnik a képről. Csak bele lehet látni. Tehát CT vizualizáció az körülbelül így néz ki. Egyébként ő a Visible Human, akit kivégeztek Texasban, és ez látszik, hogy ez már a kivégzése után készült, össze van drótozva a feje, ugye, mert különben leesne a fejének, tehát ezt lefűrészelték. De úgy visszatették persze, hogy egybe legyen a CT felvétel. Na, hogyan jelenítünk meg egy ilyen ISO felületet? Hát van egy virtuális világunk, amely egy skalármező, ugye a skalármező arról ismerszik meg, hogy minden pontban, XYZ-DK koordinátájú pontban van egy értékem, egy sűrűség, elektronsűrűség, hőmérséklet, nyomás, vagy valami ilyesmi. Ezt le tudom kérdezni bármely pontban, és megadok egy explicit értéket, 21,2 fok, és akkor ebből keletkezik egy felület, ezt szeretném megjeleníteni. Virtuális kamera, különböző pixeleink indítunk egy sugarat, ugye egy pixel shader egy pixel kiszámításáért felelős, tehát egy pixel shader egy sugarat fog követni. El kell neki döntenie, hogy ez a sugár hol metszi az ISO felületet. Hát ehhez ugye sugár masírozást fog végrehajtani, nem úgy csinálja, ahogy korábban, mert nem tudjuk a ISO felületnek az egyenletét, tehát nem helyettesíti be a sugár egyenletét az ISO felület egyenletébe, mert nincs ilyen egyenletünk, hanem helyette elkezd masírozni a sugáron, tehát kis lépésekben megy előre, és minden lépésnél megnézi, hogy ott a skalármezőnek a értéke mennyi. Mennyi ez a V? Ugye az XYZ a kezébe van, ki tudja értékelni a V-t. Ugye a kívülről közelítjük a skalármezőt, akkor ugye itt még nem értük el az adott szintet, nem értük el, amikor még egyet egy picikét tovább lépek, akkor már a skalármező nagyobb, mint a beállított szintfelület, a hőmérséklet nagyobb lesz, mint 21,2 fok, akkor tudom, hogy a felület a kettő között van. Jó? Hát most lehet finomítani, vagy azt lehet mondani, hogy adott pontossággal mondjuk a kettőnek a számtani közep, két pont közötti pont félúton, vagy ez, megfelelő pontossággal ugye approximálja a felületnek a nagyságát. Itt van a felület. Ugye ahhoz, hogy valamilyen illuminációs modellt is használjak, kell fényforrás, meg anyagtulajdonságok, most úgy fogjuk implementálni, hogy azt mondjuk, hogy a felület diffúz, fölveszünk egy virtuális fényforrást, akkor ki lehet számolni a pont és a fényforrás helye közötti megvilágítási irányt. Kéne valahol a felületnek a normál vektora, és akkor megvilágítási irány, normál vektor közötti szög koszinusza, az van a diffúz visszaverődési képletben. Onnan szerzünk normál vektort egy ilyen szintfelületnek, hát gradiens. Jó? Tehát amikor implicit egyenletről volt szó, FR egyenlő nulla, akkor láttuk, hogy a normál vektor az a függvénynek a gradiense. Egy skalármező az lényegében ugyanígy néz ki, csak nem kötöm meg azt, hogy az eredmény nulla legyen, tehát a tér bármely pontjához tartozik egy F, ott úgy hívtam, hogy V, és tehát itt mondjuk F az pozitív, itt mondjuk F az negatív, és a kettő között pedig ugye az F egyenlő nulla jelöli ki a felületet. Hát most ugye azt a sémát használtam, hogy V az kisebb, mint szint, vagy nagyobb, mint szint, az F-et akkor ezek után úgy kell elképzelni, hogy V, R, mínusz szint. És ugye amikor megegyeznek, akkor az eredmény tényleg nulla lesz. De hát a szint az konstans, tehát ennek a gradiense az a V-nek a gradiense. A gradiens pedig deriválással lehet számolni. Numerikusan fogunk deriválni a három koordináta tengely mentén, egy kicsit odébb lépünk, és akkor megnézzük a különbséget. Jó. Na hát ugye a séma a következőképpen néz ki. A virtuális világunk a skalármező, valamilyen koordináta rendszerbe, használjunk textúra koordináta rendszert, ugye most akkor a textúránk háromdimenziós lesz, ugye a textúra koordináta rendszerre az jellemző, hogy akkor az egyik sarokpont most a 0,0,0, a másik sarokpont pedig az 1,1,1, mert ugye háromdimenziós textúráról van szó. Ugye a háromdimenziós textúrán belül bármely pontban megkérdezhetem, hogy ott mi a textúra értéke. Jó, a textúra térkép ennyit tud. Ugye van egy UV-m, megkérdezhetem a textúrától kétdimenziós textúrázásnál, hogy akkor erre az UV-re milyen szín tartozik. Háromdimenziós textúrázásnál van egy UV-vevém vagy XYZ-m, és akkor ő vissza fog térni egy skalárértékkel. Ugye ez a háromdimenziós textúra geometriailag egy kocka. Ugye 0,0,0,1,1,1 sarokpontú kocka. Jó? Ugye ugyanebben a világban, skalármező textúra koordináta rendszerben, ugyanebben a világban fölveszük a virtuális kameránkat, szempozíció, meg kameraablakkal, úgy ahogy csináltuk, kameraablaknak van egy jobb, meg egy függőleges iránya, meg kameraablak középpontja, lukettpont. Rövidítenem kellett, minden látni fogjuk, hogy rá tudjam préselni a teljes programot egy szlájdra. Ugye ezt a téglalapot fogja a vertex shader csúcspontonként földolgozni, ezt a téglalapot fogja a rasterizáló egység rasterizálni, és a fragment shader pedig ezen téglalap pontjait fogja megkapni, és a fragment shadernek a feladata pedig akkor a sugár alapján, ami akkor hozzá tartozik, a sugár alapján végigmasírozni a kockán belül, azonosítani, hogy valaha átlépjük-e a színfelületet. Ha átlépjük, akkor ott egy metszéspont van, ott gradient számolni, utána pedig az illuminációs formula kiértékelésével megmondani, hogy a felületek mi a színe. Na itt a pixel shader. Megizzadtam egyébként, hogy be tudjam préselni az egész. Na, uniform változók, tehát ő egy 3D textúra, ugye sampler 2D. Idáig sampler 2D volt, most sampler CD. Annyi a különbség, hogy most három elemű vektorokkal lehet címezni, de ugyanúgy 0-1-ben van. Uniform változó az, hogy melyik izofelületet szeretném látni. Ugye az előző példánál ezen izofelület csavargatásával lehet elérni, hogy ne a húst, hanem a csontot lássuk például. Ugyanilyen uniform változó a felbontás, 512x512x512-es textúráról van szó, és uniform változó az is, hogy a sugár mentén milyen finoman lépkedjek. Nyilván minél finomabban lépkedek, annál pontosabb lesz az eredmény, de annál lassabb lesz a program. Virtuális kamera paraméterei, eye position, look at point, right, up irányuk, ugye ezek vexrik, ugyanabban a koordinátarendszerben, ahol egy egység kocka maga a térfogat. Virtuális fényforrásunknak a paraméterei, az L az a megvilágítási irány, ugye feltételezünk egy irányfényforrást, tehát az L az konstans, L-in bejövő sugársűrűség, ugye az is vexri, KD diffúz visszaverődési tényező, ez a background pedig a háttérnek a színe, tehát itt például ez a szép kéket, zöldes szín, amit akkor használunk, hogyha abban az irányban nem látunk semmit. Jó, de az UV-t azt megkapom, pillanatra tekerünk vissza ide, ez az UV. Ezt a vertex shader a csúcspontokra kiszámolja, a rasterizációs egység pedig interpolálja, és amikor eljutok egy darab pixelig, akkor ez fogja azonosítani ez az UV textúra koordinátákban, tehát bal alsó sarok 0-0, jobb felső sarok 1-1, hogy melyik pixel színét kell most akkor ennek a fragment shadernek kiszámolnia. Jó, ezt megkapom, és ki kell számolnom akkor a... Hát el kell döntenem, hogy ez a sugár lát-e valakit, ha lát, akkor pedig az illuminációs képlet alapján a látható felületnek a színét. Na menjünk tovább. Ugye első lépés SMP pont kiszámítása ebben a koordinátarendszerben. Tudjuk, innen el kell menni a look at pontig, majd right, up irányba a megfelelő mennyiséget, ugye, hogyha a bal alsó saroknak a 0-0 felel meg, a jobb saroknak az 1-1 felel meg, akkor mennyit kell, hogy kell súlyozni a right-ot? Tehát ugye a P pont az úgy áll elő, hogy elmegyünk a look at pontba, ablak középpontja, akkor a right-ot megszorozzuk a kétszer textúra koordináta x-1-jel, és ugyanezt történik az y-nal, ellenőrizzük le, hogy mi történik a bal alsó saroknál. A bal alsó saroknál az UV pont x 0, tehát ez -1, a look at ponthoz képest mínusz right-ot megyünk vissza. Igen, ez tényleg jó. Ha pedig a jobb felső saroknál vagyok, az UV pont x az 1, ugye az 2x1-1 az +1, tehát a look at ponthoz a right-ot adjuk hozzá. Igen, ez a jobb oldal. És az apnál ugyanezt megcsináljuk. Tehát akkor most megvan a P pontom, világkoordináta rendszerbe. A sugárnak az iránya a szemből a P pontba mutat, hát még normalizálom is, hogy egységhosszú legyen, és első lépésben kiszámoljuk a sugár és ennek a kockának a meccéspontjait. Tehát hol lépek be, erre vagyok kíváncsi, hol lépek be ebbe a kockába, és hol lépek ki, és majd a belépési, meg a kilépési pont között lépegetek szépen kis deltaténként. Na, hogyan lehet ezt egyszerűen megcsinálni? Hát nézzünk egy, nem tudom mennyi látszik a sötétben ebből. Ez a kocka nagyon speciális kocka, mert vízszintes, tehát koordináta tengelyekkel párhuzamos, illetve merőleges síkokból áll. Tehát például vegyük példának azt a síkot, hogy Z egyenlő 0, és akkor annak a párja a Z egyenlő 1. És akkor ugyanezt, ugye van két másik pár, az X egyenlő 0, X egyenlő 1, Y egyenlő 0, Y egyenlő 1. Most, hogy ne kelljen a nullát meg az egyet külön írni, legyen a síkomnak az az egyenlete, hogy Z egyenlő D. És akkor jön egy sugár, I meg D szer T, arra vagyok kíváncsi, hogy milyen T értékre metszi el a Z egyenlő, legyen Z egyenlő S, jó? Na a D betűt itt már elhasználtam. Milyen T-re metszi el a Z egyenlő S síkot? Hogy ez az egyenlet csak a Z koordinátáról rendelkezik, tehát ebből a sugár egyenletből csak a Z koordinátát kell kivennem. IZ meg DZ szer T az S, ugye amiből a T az S mínusz IZ per DZ lesz. Jó, ez a metszéspontnak az egyenlete, és ez igaz akkor is, amikor az S egyenlő 0, és igaz akkor is, amikor S egyenlő 1, sőt, akármilyen S-re igaz. És akkor ugyanezt meg kell csinálni az X síkokra, meg az Y síkokra is. Ezt egy lépésben meg lehet csinálni, mert ugye a VEC3, meg általában a vektor műveleteken, hogyha bármilyen műveletet megcsinálok, akkor függetlenül a három komponensre ez a dolog megvalósul. Tehát a X egyenlő 0, Y egyenlő 0, Z egyenlő 0-ra a metszéspont, tehát itt ez most 0, úgy számolódik ki, hogy a 0-0-0-ból kivonom az I, itt most IZ van, de az X-nél az IX, Y-ra az IY-t, és elosztom a dírrel, itt most DZ van, de a dírrel való osztás az azt jelenti, hogy az első komponensnél a dír.x-el, a második komponensnél a dír.x-el. Y, a harmadik komponense pedig D.Z-vel. Jó, tehát a T0 az egy VEC3 lesz, az három sugárparamétert jelent, amely a három nullás síkkal való metszéspontot jelenti. Itt most ugye két dimenzióban rajzoltam fel az egészet, ezért csak kettőt látunk, de valójában három dimenzióban három van ilyen. Az X síkkal, meg az Y síkkal, és ezen kívül még az E síkkal. És ugyanígy járunk el az egyesekkel, amikor az S egyenlő 1, akkor is kapok három darab metszéspontot. Jó. Na most, persze ezek a metszéspontok nem feltétlen sorrendben vannak, ezért mindegyik, ugye nem lehetek biztos abban, hogy először az egyes síkot metszem, tehát fölülről a kamerám fölötte van az egésznek, tehát először az egyes síkot metszem, utána a nullás síkot. Hogyha alulról nézem az egészet, akkor először a nullás síkot metszeném, utána az egyes síkot. Ezért képezzük a nullás és egyes síkok metszéspontjai közül a minimumot meg a maximumot. A TI, IN, a belépéshez tartozó, a TO vagy OT, a kilépéshez tartozó sugárparaméter. Ugye veszük két VEC3-nak a minimumát. X-ben, Y-ban, Z-ben egymástól függetlenül párhuzamosan. És veszük a maximumát. Jó, tehát itt lép be, itt lép ki. Jó? Ugye a kocka úgy áll elő, hogy van egy X-sáv, van egy Y-sáv, 0-1 sáv, meg van egy Z-sáv, és ennek a három sávnak a metszete. Tehát ahhoz, hogy magát a kockát metszem, a sugárnak, ugye a sugár ebben a tartományban megy az X sávon belül, ebben a tartományban megy az Y sávon belül, a kocka a sávoknak a metszete, tehát hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy a sugár mikor megy a kockán belül, akkor ezen sávoknak az interszekcióját, ugye a metszetét kell képezni. Tehát a kilépést azt toljuk visszafelé, a belépést pedig toljuk előre, amennyire lehet. Itt van Tehát az entry-nél maximumot képezünk, a kilépésnél pedig minimumot képezek a három között. Jó, és akkor két lótom lesz, ugyanez y-ra az z-re, mikor lépek be, és mikor lépek ki. Szint, háttérszínre inicializáljuk. A gradient számításhoz megnézzük, hogy mennyivel kell jobbra, fölfelé, vagy előre lépni ahhoz, hogy a következő voxel, ezt úgy hívják, hogy voxel, tehát a háromdimenziós textúráról van szó, tehát a következő képelemhez menjünk, az erre az egésznek a felbontása, tehát 1/r-t kell arrébb menni textúra koordináta rendszerbe. Ugye a sugárparaméter akkor a belépési helyről indul, egészen a kilépési helyig megyek sugárparaméter tekintetében, mindig delta t-vel kicsit lépegetve. Ugye egy adott t-hez i plusz d-szer t alapján ki lehet számolni, hogy melyik háromdimenziós térbeli pontnál vagyok. Pillanatra visszamegyek ide. Itt vannak a Q pontok szépen egymás után, ezen delta t-k távolságok itt jelennek meg a két pont között. Ha megvan a Q pontom, akkor a háromdimenziós textúrából kiolvasom ezen Q ponthoz tartozó sűrűségértéket. Ha ez nagyobb, mint a szintérték, akkor most átugrottam. Itt találtam egy metszéspontot, ugye a metszéspontnál az illuminációs képletet kiértékeljük, kell hozzá egy normál vektor. Tehát ugye a Q pontban vagyok, jobbra megyek, delta x-el, ott megint kiolvasom a textúrát, balra megyek delta x-el, megint kiolvasom a textúrát, és a kettő különbsége, osztva a két delta x-el, az a gradiensnek, tehát a x szerinti deriváltnak a véges differenciás közelítése. Nem osztom el delta x-el, majd mindjárt mondom, hogy miért nem. Ugye a y szerinti parciális deriválás ugyanez, csak most delta y-nal megyek, tehát y-ba megyek fölfele valamennyit, és ugyanúgy lefele, és képezem a különbséget, és z-ben megint így tesszük. Tehát ahhoz, hogy valódi parciális deriváltjaim legyenek közelítőleg, ezt a különbséget el kéne osztani két delta x-el, két delta y-nal, két delta z-vel, de hát ugye ezek a delták mind ugyanak, azok, és persze a normál vektort meg nekem úgyis normalizálni kell, tehát most a két r-rel való skálázás nyugodtan ki lehet hagyni az egészből, mert a normalizálás úgyis megszünteti ezt a skálázást. Tehát van egy normál vektorom, ami nem lesz egységvektor még ebben a pillanatban, normalizálás, normalize utasítással normalizáljuk, ugye a megvilágítási irány és a normál vektor közötti szög koszinusz a dot product-tal előállítható, az negatív, kicseréljük nullára, egyébként diffúz visszaverődési tényező és a fényintenzitás szorzata. Kész, ennyi. Lépjünk tovább. Ugye idáig olyan általános célú számításokat mutattam, ahol azért mégiscsak az inkrementális csővezeték elvét, annak az egységeit használtuk. Lényegében, ha van egy általános célú feladatom, akkor azt az általános célú feladatot át kellett fogalmazni az inkrementális képszintézis művelet sorára. Ugye egy grafikával foglalkozott, annak ez olyan nagy problémát nem jelentett, de ahogy nőttek a GPU teljesítmények, egyre többen szerették volna használni ezt más feladatokra is. Olyanok, akiknek az égvilágon semmi közük nem volt a grafikához, és azért nekik némi problémát jelentetett az, hogy mi a fene az, hogy raszterizáció, mi a fene az, hogy négy elemű homogén koordináta és vágás homogén koordinátákban, mi az, hogy alpha blending, stb. Ezeket a fogalmakat érteni kell, mert különben ugye nem tudjuk megfelelően beállítani az OpenGL-t, nem fogja azt csinálni, amit elvárunk tőle. Na ezért aztán a GPU gyártók, most CUDA-ról fogok beszélni, az NVIDIA, ugyanahhoz a hardware-hez, amit mi GPU-nak hívunk, és ugye a Shader Appin OpenGL-en keresztül programozunk, adott egy más programozási interfészt. Ugye CUDA Compute Unified Device Architecture, a más, tehát ugyanaz a hardware-hez egy más képet ragasztott, ugyanabból a hardverből ebben a képben kivette a fix csővezeték elemeket, tehát itt ne keressünk olyat, hogy vágás, ne keressünk olyat, hogy homogén lineáris interpoláció, ne keressünk olyat, hogy alpha blending, ne keressünk olyat, hogy z-buffer, ne keressünk olyat, hogy raster tár, mert ilyenek nincsenek. Tehát ez a CUDA nem enged hozzáférni, nem is láttatja a programozó interfészen. Amit odaad a GPU-ból, az elsősorban a programozható processzorok összessége, így párhuzamosan futnak, és a memória. Egyetlen egy dolog öröklődik át tulajdonképpen a grafikából, hogy a memóriát nem csak úgy lehet elérni, mint normál memória, hanem úgy is, mint textúra memória, tehát például a mipmappelés meg a bilináris szűrést azt lehet használni, de csak annyit. Semmi más nem. A CUDA architektúra úgy néz ki, hogy a GPU-nkban van N darab multiprocesszor, akik egymástól teljesen függetlenül dolgoznak, párhuzamosan dolgoznak. Egy multiprocesszor pedig tartalmaz valahány számú, mondjuk M darab skalár processzort, amely skalár processzorok közösen birtokolják az utasítás feldolgozó egységet. Ugye ez azt jelenti, hogy ezek a skalár processzorok mindig ugyanazt a gépi utasítást hajtják végre. Ugye nem lehet az, hogy ez a skalár processzor mondjuk dot productot számol, ez pedig matrixot szoroz, mert ilyen nincsen, ugye egy utasítás feldolgozó egység van, mindegyik skalár processzorral azt az utasítást hajtatja végre. Mondjuk konkrét számokat is, az M-re mondjuk azt mondom, hogy 8, az N-re pedig azt mondjuk, hogy 1000, tehát ilyen skalár processzorból tényleg több ezer is lehet. Na de azért a skalár processzorok, ez a 8, ezek mindig ugyanazt a gépi utasítást hajtják végre. Egy picit álljunk meg ezen a dolgon, mi az, hogy ugyanazt a gépi utasítást hajtják végre. Ugye ugyanazt a programot szeretnénk nagyon sokszor, sok ezerszer megcsinálni. Sugárkövetés, ugye különböző pixeleken például. Ez rendben van, de a skalár processzorok szintjén ezek nem csak, hogy ugyanazt a programot hajtják végre, hanem mindig ugyanazt a GPU utasítást is, azaz, ha jön a program, jön, eljut mondjuk egy if-ig, egy adatfüggő utasításig, és az egyik szál balra szeretne menni, mert neki olyan adata van, ami ezt jelöli ki, a másik szál pedig jobbra szeretne menni, mert neki olyan adata van, hogy másik irányt kap, akkor ez nem lehet csak így egyszerűen eldönteni, hanem ebben az esetben mind a két szálat, mind a két oldalt végre kell hajtani a hardvernek, természetesen úgy, hogyha egy szál esetében olyan ágon megy, ami nem valós, akkor le kell tiltani ez alatt az összes regiszternek, meg a memóriának a megváltoztatását. De másképpen nem lehet megcsinálni. Tehát remek dolog az, hogy van 8 processzorom, mondjuk, és elvileg ez a 8 processzor azt is meg tudja csinálni, hogy adatfüggően látszólag néha balra, néha jobbra megy a szálakon, de a teljesítményben azért visszaütközik, hogy igazából feleslegesen is meg kellett neki csinálni a nem ide tartozó ágat. Ezért van az, hogy amikor GPU-t programozunk, akár pixel shaded programozunk, akkor erősen tartózkodni kell a, mondjuk az if vagy a feltételes utasításoktól. Vagy pedig, hogyha nem tartózkodunk, akkor olyan utasításokat kell használni, ami nagyon nagy valószínűséggel az összes szomszédos pixelre mindig ugyanabba az irányba megy. De olyan ne legyen, hogy az egyik ebbe az irányba, a szomszéd pedig a másik irányba megy. Ugye, aki úgy gondolná, hogy egy multiprocesszor ezek után M darab szálat fog párhuzamosan futtatni, az majdnem eltalálta a dolgot. Nem M darabot, tehát nem 8-at, mondjuk a 8-at mondok, ugye ezek, meg 1000-et mondtam a multiprocesszorok számára, ugye ezek nyilván a hardvertől függőnek. Hogyha 8 skalár processzor van, akkor tipikusan egy multiprocesszor 32 szálat futtat párhuzamosan. Tehát egy skalár processzor 4 szálat futtat párhuzamosan, mégpedig úgy, hogy akkor van egy GPU utasítás, azt a GPU utasítást az első szára megcsinálja, nem folytatja ezt a szállat, második szára megcsinálja, nem folytatja a harmadikra, a negyedikre, és akkor utána megy vissza az elsőre. Miért csinálja így? Hát azért, hogy az alatt az idő alatt, amíg egyetlen egy utasítás kódját a memóriából be lehet hozni, ő tipikusan 4-szer ezt az utasítást meg tudja csinálni. Tehát akkor ne egy szállat léptessen, mert akkor állandóan az utasítás felhozatalra vár, hanem 4-et, és akkor párhuzamosan mehet az egész. Na, az egy egyszerre futtatandó szálakat hívják warpnak. Ugye a warpnak nagyon sok jelentése van a magyarban. Itt a helyes jelentés, helyes fordítás az a nyüst. Tudják mi az, hogy nyüst? A warpnak a magyar fordítás. Ez a nyüst. Tehát amikor szőnek otthon a szövőszéken, és ilyen húzogatják azt a fát, meg szálat húznak be, ami egyszerre sok más szálat tart el egymástól, az a nyüst. Amikor úgy láttak szövést, ugye, amikor úgy rángatják azt, abból ered az a kifejezés, hogy ne nyüstöljél már, ugye? Ez a nyüst. Azért nyüst, mert ugye ez a 32 szál, ez tényleg párhuzamosan dolgozik, mindig ugyanazt a gépi utasítást hajtja végre, nem lehet itt egyénieskedni. Multiprocesszor szintjén viszont igen. Jó, hát aki még jövő héten is annyira kemény maghoz tartozik, hogy még jövő héten is eljön, annak megmutatom azt, hogy mi a Hello CUDA, két jó nagy vektornak az összeadása, tokkal vonóval így néz ki CUDA-ban, és akkor picit ezt is elbonyolítjuk, a diffúziós egyenletet, tehát ki kéne számolni, hogy dinamikusan hogyan változik mondjuk a hőmérséklet ebben a teremben, vagy bármilyen geometriában, ugye ahhoz a diffúziós egyenlet megoldása kell, tehát a diffúziós egyenlet megoldása CUDA-ban tokkal vonóval, hogy néz ki. És akkor ezen kívül meg mutatok pár konkrét példát, hogy mi mindenre lehet ezt az egészet használni. Köszönöm a figyelmet!